Imádkozzunk! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hadd köszöntsük külön szeretettel a hölgyeket a nők napján. Gondolom, sok férfi testvérem már megvette a párjának a virágot, és aki nem, az még ma megteheti. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 164-es ének első két versét. A 164. ének első két versével kezdjük együttlétünket. Így kezdődik az első vers. Téged áldunk, nagy Isten, e szent napnak reggeli. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint az írva található a Márk evangéliumában, a 14. részben. Olvasom Isten igéjét a Márk evangéliumának 14. részéből, a 3. verstől kezdődően. Mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál volt Jézus, amit asztalhoz ült, egy asszony ment oda, akinél alabástrom edény volt, valódi és igen drága nárdus olajja. És eltörvén az alabástrom edényt, kitöltötte az olajat az ő fejére. Némelyek pedig háborogtak maguk között, és ezt mondták, mire való volt az olajnak ez a tékozlása? Mert el lehetett volna azt adni 300 pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek. És zugolódtak ellene. Jézus pedig ezt mondta, hagyjatok békét neki, miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett velem, mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük. De én nem leszek mindenkor veletek. Ő, ami tőle telt, azt tette. Előre megkente az én testemet a temetésre. Bizony mondom nektek, valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. Amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg együtt bűneinket hangos szóval, Kálvin János imádsága alapján a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyültünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröd el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, mert adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvérek, elénekelve a 399. éneket, a 399-es ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Imádkozzunk, testvérek! Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen a ragyogó napon újra egybe tereltél minket, és köszönjük, hogy velünk akarsz ünnepelni. Köszönjük, hogy mi is jöhetünk eléd, hogy veled örüljünk. Mert látod, sokszor próbálkoztunk mi olyan földi örömökkel, amelyekben nem voltál te benne. És azok nem tettek minket boldogabbá, hanem utólag megterheltek minket lelkiismert furdalással, bűntudattal. Mert nem minden ember által kicsiholt örömben tudsz jelen lenni. Istenünk, bocsásd meg, amikor üres járatú maradt az életünk, mert nem hívtunk be téged bizonyos élethelyzetekbe, és nélküled próbáltunk dönteni. Istenünk, megvalljuk neked őszintén, életünk sok csőd helyzetéért mi magunk vagyunk a felelősek. Istenünk, olyan nehezen tudjuk mi megvalósítani azt, amit az imént énekeltünk, hogy neked, Istenünknek adjunk át mindent, és tegyünk mindent bizalommal a te szent kezedbe. Te látod, milyen görcsösen fogjuk életünk gyeplőjét, és még neked sem akarjuk azt átadni. Istenünk, annyiszor ráfizettünk mi már erre. Köszönjük, hogy újra és újra szeretettel jössz, és a szívünkre beszélsz, hogy értesd meg velünk, nélküled nem boldogulhatunk. Nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk úgy, hogy az a javunkra lenne. Ezért kérünk, taníts meg minket veled élni, veled járni, bizalommal a kezedbe tenni valóban mindent, és a te felülről való vezetésedre hangolódva úgy járni kellni a hétköznapokban is, hogy ne veszítsük el életünk célját és értelmét. Köszönjük neked, hogy most is szívünket úgy akarod magad felé irányítani, hogy annak ürességét betöltsd, hogy minden hiányérzetét fölszámold, és hogy a te éltető, gyógyító jelenléted mindnyájunk áldására szolgáljon. Köszönjük, hogy ezt Jézus érdeméért megcselekszed újból velünk. Amen. Énekelj, drága testvérek, Isten igének a hallgatására készülve a 251-es ének első két versét. A 251-es ének így kezdődik: Jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első leveléből, a 12. rész 31. versétől kezdődően. Felolvasom az igét, az első korintusi levél 12. részének 31. versétől kezdődően, egészen a 13. rész 3. verseig. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra, és ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok nektek. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból. Eddig tart az alapig. Drága testvérek, a szeretet himnuszát egy nagyon érdekes mondat vezeti be. Ezért olvastam föl a 12. rész 31. versét, mert ez egy szoros átmenet a 13. fejezet felé a szeretet himnusza irányába. Az első korintusi levél 12. részében ugyanis Pál apostol a Korintusban élt keresztjéneknek, a pogányokból lett keresztjéneknek, a lelki ajándékokról beszél, mégpedig részletesen felsorolja azokat, és a lelki ajándékok sokaságát felsorolva, mint egy megáll, mint egy ilyen hatásszünetet tart, és utána azt mondja a korintusi keresztjéneknek, akik között vita téma volt, hogy melyik lelki ajándék a fontosabb, a profétálásé, a nyelveken szólásé, az igehirdetés, vagy a diakónia, a szeretetszolgálat, vagy az imádság ajándéka, vagy a csodatevő erők, a gyógyítás ajándéka, és sok más ilyen Istentől kapott lelki ajándék fölött tartott ott a vita, akkor Pál megáll, mint egy lecsendesíti a kedélyeket, és azt mondja, igyekezzetek a hasznosabb ajándékokra. Vagy más fordítás szerint igyekezzetek a fontosabb, a magasabb értékű kegyelmi ajándékokra. És itt fölkapja a fejét a korintusi hallgatóság, a levél olvasói, mert hogy Nem is gondoltak sokan arra bizonyára, hogy e sokféle különleges kegyelmi ajándék fölött még lenne valami. Hogy ezeken túl van még hasznosabb, még értékesebb isteni ajándék. És nagy kíváncsisággal olvassák tovább a levelet a korintusiak, hallgatjuk mi is ma, majdnem 2000 év után, és kíváncsiak vagyunk, hogy mi ez a még értékesebb, még hasznosabb ajándék. Mi az a kiváltképpen való út? Mi az az értékesebb, összehasonlíthatatlanul különb út, amire el akarja indítani Pál a levél mindenkori olvasói, tehát minket is. Ez a kiváltképpen való út, ez a minden korábbi kegyelmi ajándékot fölül író isteni ajándék, nem más, mint a szeretet. Most megint annál a témánál vagyunk, ami talán sokak számára elcsépeltnek tűnik, de lám, Pál nem véletlen fogalmaz így, hogy igyekezzetek a fontosabb, hasznosabb ajándékokra, vagy ajándékra, annak elnyerésére, annak birtoklására. Miért? Mert nem csak akkor volt nagyon fontos a cselekvő kereszténység, nem a szóbeli, hanem a cselekvő kereszténység, hanem manapság különösen fontos. Mahatma Gandhi neve mindnyájunk számára ismerős, ugye India nagy felszabadítója volt, aki az erőszakmentes mozgalmat szervezte meg, és így vívta ki India függetlenségét a brit gyarmati uralom alól. Nem véletlenül nevezte el saját nemzete őt Mahatmának, mert hogy ez egy népe által adott név a Gandhi mellé. A Mahatma ugyanis azt jelenti, hogy nagy lélek. Mert valóban nagy lélek lakott Gandhiban. Gandhiról közismert, hogy Krisztus követője volt, anélkül, hogy keresztjénné lett volna. Szinte nem értjük. Lehet valaki Krisztus követője úgy, hogy nem keresztjén? Igen, ő az volt. Rongyosra olvasta az Új Szövetséget, és amikor megkérdezték tőle, hogy miért nem keresztelkedik meg, ha ennyire megragadta őt a Krisztus tanítása, azt válaszolta, hogy azért nem leszek keresztjénné, mert még nem találkoztam 24 órás keresztjénnel. Értjük, mire gondolt Gandhi. Nem talált még olyan keresztjént a környezetében, aki a nap minden órájában bizonyította volna a kereszténységét. Most hát, kereszténység van, de lehet, hogy igazi, hiteles keresztjén egyre kevesebb van. Most hát ezért kell nekünk is újra és újra ez a buzdítás, amit Pál annak idején leírt a korintusiaknak, és most nekünk is a szívünkre helyez. Igyekezzetek hasznosabb ajándékokra. Egy kiváltképpen, egy értékesebb, összehasonlíthatatlanul külön utat mutatok nektek, mint amit eddig ismertetek, vagy gyakoroltatok, vagy jártatok. És ezt Pál király útnak is nevezi. Olyan útnak, amin csak valóban a Krisztusnak odaszánt életű keresztjének járnak. Mint az az asszony, akiről első igénk szól, aki bement Simon házába, és szinte megbotránkoztatóan, meghökkentően, teljesen váratlanul megjelenik ott a férfiak társaságában, és minden szó nélkül, minden különös, szép bizonyságtevést mellőzve cselekszik valamit. Mégpedig olyat, amire mindenki fölkapja a fejét. Visz ugyanis a kezében egy drága alabástrom illatszer hordozó edénykét, és letöri annak a száját, és kijönti annak a tartalmát, az az illatos, drága nárdus olajat a Jézus fejére. Rögtön meg is szólalnak az okoskodók. Nyilván kik? A férfiak. Mert hogy ennek az asszonynak a mozdulatát, a cselekedetét túlzásnak látják. Ezt valami olyan tékozlásnak minősítik maguk a tanítványok is. Aztán majd János evangélista megnevezi Judást is személyesen, hogy okoskodnak a tanítványok, ki is számítgatják Judás a szócsövük, hogy több mint 300 pénzért lehetett volna ezt eladni, és a szegényeknek kiosztani. Látszólag úgy tűnik, hogy a diakónia, a szeretett szolgálat foglalkoztatja ezeket az okoskodó férfiakat, a Jézus tanítványait. És közben bántják az asszonyt. Azt az asszonyt, aki a szeretetéről olyan spontán tanúságot tesz Jézus irányában, amire a tanítványok közül egyik sem volt képes. Nem véletlenül fogalmaz így Pászkál, a 16. század neves matematikusa, filozófusa és mélyhitű teológusa. Nem szeret eléggé az, aki nem szeret túlságosan. Nem szeret eléggé az, aki nem szeret túlságosan. Hát ez az asszony a Simon házában bizonyította azt, hogy ő nem szóval, ő nem szájjal szeret, hanem ő cselekedettel. Mégpedig olyan áldozatkészséggel, ami nem magamutogatás céljából történik, hanem ami teljes szeretetből fakad. Mert hogy Jézus megmagyarázza, miért hagyjanak békét ennek az asszonynak? Mert hogy ő az én temetésemre nézve cselekedte ezt. És ezzel fölhívja a tanítványok figyelmét arra, hogy ti valamit elmulasztottatok. Ti valamire nem figyeltetek oda, amit én már több ízben kijelentettem nektek. Azt ugyanis, hogy az ember fia gonoszok kezébe adatik, megöletik, de majd harmadnapra föltámad. A tanítványok nem jegyezték meg ezt. Ha valaki megjegyezte, az is, mint Péter, ugye, tiltakozik, Isten ments, Uram, ez nem esetik meg veled. És Jézus kemény rászólásából kiderül, hogy ezt a sátán sugallatára mondta Péter. Ezt sem a Jézus iránti igazi féltő szeretet sugallja Péternek, hanem a gonosz eltérítő szándéka, hogy Jézus ne menjen tovább a megváltás útján. Hogy az ember maradjon megváltatlan. Ezért mondja Jézus olyan keményen Péternek, távozz tőlem, sátán. Mert te nem gondolsz Isten dolgaira, az Isten gondolatát figyelmen kívül hagyod. Te emberi módon gondolkozol. És jaj, ez az asszony megszégyeníti ezt a férfi társaságot. És hadd hangsúlyozzuk ki ezt nők napján. Mint egy bókként az áldozat kész hölgyek felé, akik sokszor nem az eszükre, nem a hűvös rációjukra gondolnak, hanem a szívükre hallgatnak, amikor ilyen spontán áldozatra készek, amit mi racionálisabb férfiak sokszor olyan túl nagy megfontoltsággal és óvatossággal teszünk, ha teszünk. Hát Jézus azt mondja, hogy ez az asszony az én temetésemre nézve cselekedte ezt. Mit mond itt Pál a szeretet himnuszának elején, az első három versben? Négy fontos dolgot hangsúlyoz ki. Lehet embereknek és angyaloknak nyelvén beszélni, szeretet nélkül. Lehet különleges szóbeli teljesítményt produkálni, itt a szószéken is papként, és ha hazamegyek, rám kérdez a feleségem egy óra múlva, hogy hát ezt prédikáltad te a szószéken? amikor nem azt cselekszem, amit prédikáltam. És jogosan kérdez rám, hogy ne felejtsem el, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, de utána nincs szeretet bennem, akkor semmi vagyok. És ezt Pál egyes szám első szemében mondja. Nem a korintusiakra akar rátérítani, hanem önmagából indul ki. Mint aki igenis tud embereknek, akár angyaloknak nyelven is szólni, mert jelezte azt, mikor vitatkoztak a korintusiak a nyelveken szólás használról, hogy igen, én bárkinél jobban tudok nyelveken szólni, de nem dicsekszem vele, nem ez a fontos, hanem a szeretet a legfontosabb. Mert ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyaná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. Itt Pál pontosabb eredeti szöveg szerint két dallam nélküli hangszerre gondol. Érc gongra és résztányérra, amiből nem jön ki finom és szép dallam. Most lehet ilyen a legnagyobb szóbeli teljesítmény is, akár prédikáció, akár bizonyságtétel, akár imádság, szép cirkalmas szavakkal megfogalmazva. Ha mögülle hiányzik a szeretet, akkor olyan leszek, mondja Pál, mint a dallam nélküli hangszer. Nem származik szép, megejtő, meggyőző dallam abból, amit mondok. Egyszer egy lelki gondozói beszélgetésen egy férfi tárja fel a lelki gondozó előtt a házassági krízisüket. És a beszélgetés rendjén megfogalmazódik a lelki gondozó részéről valami, hogy gyakorlatilag hogyan bizonyíthatná a felesége irányába a szeretetét, mert már az kihűlt, már elhidegültek egymástól. És erre azt válaszolja önérzetesen, hűvös racionalizmussal a férfi. Ha a feleségem iránti szeretetemet azzal kell kifejeznem, hogy felmosogassak, vagy hogy porszívózzak, vagy éppen segítsek neki a nagy takarításban, köszönöm szépen, akkor nem kérek ebből. Akkor hiába mondja azt, holdvilágos éjszakán, az ágyba bújva, fülébe sugva, hogy szeretlek. Mert a szeretet nem ebből áll csupán. Ezért mondja az ige, szeretteim, ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal. Most hol tartunk ezen a téren, testvérek? Amikor elhidegülnek a kapcsolatok. Amikor már egy-egy mozdulat semmit sem árul el. Vagy éppen másról beszél. Ugyancsak egy asszony beszéli el a házasság megújulásának a történetét, amikor a lelki gondozójával szemben ül, és azt mondja, hogy a múltkor észrevettem, hogy a nappaliban levő pálmát megtámadták valami apró kórokozók, és kivittem azt a teraszra, és elkezdtem ott szépen levelenként letakarítani, fertőtleníteni, hogy szabadítsam meg a kórokozótól a pálmát. Miközben nagy gonddal végezte ezt a tisztító, gyógyító műveletet az asszony az ő pálmáján, nem vette észre, hogy közben a férje kiült a teraszra. És mint egy fél órán át figyelmesen követte az asszonynak minden mozdulatát. Hogy milyen gyöngéde, milyen szeretettel simogatja a pálmákat, annak a leveleit. És egyszer hátrafordul az asszony, és észreveszi, hogy ott ül a férje, ráadásul könyvbe lába szemekkel. És rákérdez nyersen az asszony, mi az, te sírsz? És megszólal a férj, mint egy mély sóvárgással a hangjában. Úgy szeretnék a pálmád lenni. Vajon nem hanyagoljuk-e el sokszor egymást? Nem fordítunk-e több figyelmet a pálmánkra? Vagy férfiként az autónkra, és azt többet simogatjuk, és törölgetjük, és fényezzük, mint a társunkat? Ha embereknek, angyaloknak nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyan lettem, mint az észgong és a résztány. Semmi igazi dallam nem származik belőle. És ettől akar megóvni minket Isten. Ezért beszél Pál személyesen, egyes szám első személyben, hogy mi magunk is helyettesítsük be magunkat oda az ő helyébe, és mondjuk vele együtt, igen. Hiába beszélnék emberek, angyalok nyelvén, szeretet nélkül, semmi lennék. Dallamtalan, értéktelen hangszer maradnék. És ettől mentse meg minket Isten. És attól is, amiről tovább beszél Pál, ha jövendőt tudok is mondani, minden titkot és minden tudományt ismerek is, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Ismeret, szeretet nélkül. Ismeret, szeretet nélkül. Döbbenetes, amikor az ember eljut oda, hogy elkezd hencegni, dicsekedni bizonyos ismeretekkel, és ez a keresztényeket is nagyon komolyan megkísért. Amikor van Biblia ismeret, netán egyháztörténet ismeret, vagy másféle ismeret, és már nincs szeretet. Erre azt mondja Pál, hogy semmi vagyok. Semmi vagyok. Annak idején, múlt század első felében egy körkérdést intézett egy neves londoni újság a szellemi elithez, köztük Chestertonhoz, a neves keresztény íróhoz is. Említettem én ezt már valamikor. Aki talán nem hallotta, jó, ha hallja most. Mi a baj ezzel a világgal? Ez volt a körkérdés ennek a neves újságnak. És ez a neves, alázatos keresztény író ennyit válaszolt vissza az újságnak. Nagy cikk helyett. Mi a baj ezzel a világgal? Én. Aláírás. Chesterton. Mikor eljut az ember alázatban ennek a felismerésére, hogy minden hírnév, ismeret, nagyság, tudomány lehetséges, de hiába való, hogyha nincs bennem szeretet, akkor kezd gyógyulni az egyén élet, és akkor kezd gyógyulni a világ. A világ talán egyik legbölcsebb embere és tudósa Newton volt, aki így nyilatkozott. Úgy tűnik, mintha egy tengerparton játszó kisfiú lettem volna, aki azzal szórakozott, hogy egy átlagosnál simább követ, vagy egy szép kagylót találjon, míg az igazság hatalmas óceánja ismeretlenül hullámzott előtte. Micsoda alázat egy ilyen nagy tudós részéről, aki a nagy tudományos munkáját egy kisfiú tengerparti játékához hasonlítja, aki azzal szórakozik, hogy egy simább követ vagy egy szép kagylót találjon, miközben előtte hullámzik az igazság hatalmas óceánja ismeretlenül, amit úgysem tud kimeríteni a legnagyobb tudós sem. Ismeret, alázat nélkül, szeretet nélkül, semmi, azt mondja Pál apostol. És lám megerősíti ezt egy nagy kaliberű tudós Newton, vagy akár egy neves író Chesterton is. És testvéreim, menjünk tovább, azt mondja Pál, ugyanitt, ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Kérdezhetnénk, hit szeretet nélkül? Hit szeretet nélkül? Van ilyen? Van. Lám, ott van a két tanítvány, Jakab és János, akik bosszúból tüzet akarnak kérni az égből,
arra a samaritánus falura, amelyik nem fogadta be Jézust és őket. Hittek ők Jézusban? Ott voltak mellette, tanítványai voltak. És a szeretet hiányában tűzzel akartak bosszút állni a samaritánusok, ha Jézus leinti őket, mert Jézus a szeretet. Hit szeretet nélkül. Olvastam olyan keresztény mártírnak a haláláról, aki a hitéért, Krisztusért bátran ment a tűzhalálba. De a mártír halála előtt nem volt hajlandó kibékülni a saját testvérével. Mit ért ez a mártír halál? Azt mondja itt Pál, hogy ha egész hitem van, és ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok kelyikről, hogy szeretet nincs bennem, semmi vagyok, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Igen, és itt már elérkezünk a vagyon felétetéséig, a diakoni szolgálatig, és kérdezhetnénk, van diakónia is szeretet nélkül? Hogyne? Hogyne lenne? Amikor azért adakozik valaki, hogy fölfigyeljenek rá az emberek, amikor a saját énjének a növelése érdekében tesz jót mással, amikor csak a saját hírneve érdekli, és nem is a jó cselekedet. Hát judási gondolat ez, mert Judás, mikor azt mondta, éppen az asszony tékozlónak minősített cselekedetére vonatkozóan, hogy el lehetett volna adni több mint 300 pénzért ezt a drága olajat, és szét lehetett volna osztani a szegényeknek, akkor ő nem a szegényekre gondolt, és nem a szeretet beszélt belőle, hanem János evangélista megjegyzi, hogy azért mondta, mert ő volt a tanítványi kör pénztárosa, és mert időnként elcsent a közös kasszából. Mert aki lop, az hazudik is, aki hazudik, az árul is, és aki árul, az gyilkol is, és lám, ez a Júdás jut, és ő is ott volt Jézus közelében. És lehet a diakóniát akár szeretet nélkül is végezni. De lehet szeretettel. Szeretetből. Úgy, mint az az asszony Simon házában, aki talán egy hosszú időn keresztül gyűjtötte össze cseppenként azt az értékes olajat, amiről azt írják, hogy az a 300 pénz, amit ért az az olaj, az egy napszámos embernek az egész évi jövedelmét jelentette abban az időben. Ha egy egész évi fizetésed értékét csak egy ilyen hirtelen, spontán mozdulattal oda tennéd az Isten oltárára, ugye nehéz is elképzelni. Mert jönnének a racionális kérdések, de miből élnék akkor? De vannak gyerekeim, de a számlákat ki kell fizetni. Nem tehetek ilyet. Most nem is ilyet kér mindenkitől Isten. De amit Isten a szívére helyez, egy-egy hívő embernek, hogy vigyázz, a vagyonodat ne úgy akard a szegényeknek adni, hogy közben hiányozzon belőled a szeretet, mert akkor semmi hasznod nem lesz abból, hanem úgy, hogy teljes szeretet legyen mögötte. És erre óriási szükség van ebben a világban. Churchill, a múlt század neves angol miniszterelnöke azt mondta, hogy abból élünk, amit keresünk. És annyi az életünk, amennyit adunk. Hány ember önző módon úgy gondolkozik, hogy amit én megkeresek, az az enyém. És azért dolgozom, hogy legyen miből megélnem. És nem jut eszébe az adás lehetősége. A 19.-20. század fordulóján élt Amerika egyik leggazdagabb embere, John Rockefeller, aki kőolaj vállalkozásból gazdagodott meg. Egyik tanácsadója azt mondta neki, Rockefeller úr, az ön vagyona lavina szerűen gyarapodik. Ezzel lépést kell tartania. Gyorsabban kell szétosztania, mint ahogyan gyarapszik. Ha nem így tesz, ez a lavina maga alá temeti önt, a gyerekeit, sőt, még az unokáit is. És Rockefeller hallgatott a bölcs tanácsra. És minden jövedelmének 10%-át jótékonyságra fordította. Nyilván a hatalmas vagyomból ez hatalmas összegre is rúgott. Így akart megmaradni, hogy ne temesse alá ez a gyorsan gyarapodó vagyon lavina-szerűen az egész családját. Ez egy teljesen ellentétes példa az önzésnek, a maximuma szintén Amerikában, a 19. század második felében, 20. század első felében élt egy Hattie Green nevű asszonyság, aki nagy vagyont örökölt, aztán vagyonhoz ment feleségül, és hatalmas vagyonra tett szert befektetései révén. És személyét mégis a fösvénység avatta legendává Amerikában. Mert hogy takarékosságból sohasem kapcsolta be a fűtést, és soha nem használt meleg vizet az otthonában. A ruháját addig hordta, amíg teljesen rongyos lett rajta. Amikor a fia eltörte a lábát, akkor nem vitte kórházba, mert az költséges volt, és a fellépő üszkösödés miatt a fiú lábát amputálni kellett. Miután férje meghalt, gyerekei elköltöztek otthonról, egyik Amerika államból a másikba költözött, és mindig szerény lakásokat bérelt, hogy ne vonja magára az adóhatóságnak a figyelmét. Idős korában gerincsérve lett, meg kellett volna műteni, 150 dollárba került volna akkor a múlt század elején, de ezt ő sokalta. És amikor meghalt, akkor a vagyona 200 millió dollár volt. 1916-ban halt meg. 200 millió dollár vagyona volt. A leggazdagabb szegénynek számított Amerikában. Hogy van Jókainak egyik regénye? Annak címe, hogy gazdag szegények és szegény gazdagok. Nos hát, aki felismeri azt, hogy azzal, amit Isten rábízott, szeretetből cselekedhet mások javára, az rögtön elkezd adakozni. Az rögtön felismeri az áldozathozadalnak azt a lehetőségét, amivel másokon segíthet. És ezt nem azért teszi, hogy a nevét beírja a történelemkönyvbe, vagy hogy díjazza őt az emberiség. Mint ahogyan Albert Schweitzer sem azért iratkozott be, híres orgona művészként már meglett korban az orvosi egyetemre, és végezte azt el, hogy aztán ő ezzel valami nagy hírnévre tegyen szert, hanem azért, hogy elmenjen Afrikába, és ott a szegény, fekete leprások között dolgozzon hosszú évtizedeken át. Megkérdezték tőle, hogy mivel foglalkozna, ha újra kezdhetné az életét. Ő ezt válaszolta, ha újra kezdhetném az életemet, ugyanezt az utat választanám, mert ez az én sorsom. Nem volt könnyű, sok nehézsége kellett megbirkozni. De azok közé, a kiváltságosok közé tartozom, akiknek megadatott, hogy ifjúkori eszméjük alapján élhetnek, és ezért mély hála tölt el. Schweitzer egész életén át figyelt a betegeire. A műtét előtt álló egyik beteget így biztatta a kórházban, most elalszik, kedves, és nem sokára felébred, és addigra elmúlik a fájdalom, ne félj. És a beteg megnyugodott. Órákkal később a sötét kórteremben Schweitzer figyelte, amint a betege ébredezik. Amikor a beteg megköszönte, hogy fájdalmát csillapította, Schweitzer válasza az volt, hogy nem ő tette, hanem a szeretet, amely Afrikába hozta. Az a szeretet, amely másokat arra késztetett, hogy gyógyszert és kötszert ajándékozzanak a rászorulóknak. Az a szeretet, amely őt és a feleségét ott tartotta az afrikai betegek között. Igen, így is lehet. Nem véletlenül tüntette ki aztán a világ 1952-ben béke Nobel-díja, ezért a szeretetteljes áldozatos munkájáért, amit nem a maga hírnevének öregbítése céljából vállalt és cselekedett, hanem szeretetből. És ezért lett az ő élete olyan, amiből mennyei dallam áradt és sugárzott a környezetére. Egy budapesti templom építésekor történt, amikor adakozást hirdettek meg a gyülekezetben, hogy egyszer a persejben egy pár aranyfűbevalót találtak. Soha nem tudták meg, hogy kitette De valaki, hát ha aranyfűbe volt, bizonyára egy nő tehette, névtelenül kényszert érzett arra, hogyha a zsebe üres is, de valamit mégis adjon ő is a templomépítésre. És a nőszövetség körében elárverezték ezt a pár fülbevalót, és valaki az értékén fölül többszörös árat fizetett érte, csak azért, hogy minél több pénzt gyűjjön a templomépítésre. Ugyanott történt egy másik alkalommal, amikor szintén a perselyben egy aranygyűrűt találtak, benne egy összecsavart kis papír cédulá, és rajta ez volt a felírás. Mától kezdve soha többé. Soha nem tudták meg, hogy kitől származik a gyűrű, és hogy ez a kis cédula miféle nagy elhatározást fejezett ki az adakozó részéről. Bizonyára valami bűnt tagadott meg aznap. Mától kezdve soha többé. És oda tette az aranygyűrűjét, hogy épüljön be a templom falaiba. Nos hát, így is lehet. Erre vonatkozóan mondja Jézus, ott a Simonházában, a tanítványok által kikezdett asszony megvédésekor, hagyjatok békét neki, a temetésemre nézve cselekedte, és ha valahol prédikáltatik majd, ez, amit ő cselekedett, ez mindig hirdettetni fog, lám 2000 év után is. Nem szólt egy szót sem ott a Simonházában, nem tett szerelmi vallomást senkinek. De amit cselekedett 2000 év óta, hangosabban beszélt minden emberi vagy angyali szónál. Most hát, nagy kérdés az, testvéreim, hogy hogyan vesszük mi komolyan azt, hogy a szeretet ne legyen üres beszéd, ne legyen csak nagy szavak halmaza, hanem legyen cselekedet, legyen valóság. A hitem mellé is ragasszam úgy oda a cselekedetemet, hogy ne valljon szégyent a hitem, és hogy legyen kívánatos a kereszténységem. Nem úgy, ahogyan a Gandhi környezetében nem talált 24 órás keresztényt. Vajon köztünk hányat találna Isten, hogyha elkezdene keresni? És amikor próbálunk diakóniát, szeretett szolgálatot végezni, adakozni, abból se hiányozik a szeretetünk, mert semmi hasznunk nem lenne különben az egész adakozásból és szeretett szolgálatunkból. Tehát foglaljuk össze, mi az, amire fölöttébb kell igyekezni, mi az a kiváltképpen való különleges, értékesebb út, az a király út, amire el akar indítani újra és újra minket Isten szent lelke, Pál apostol buzítása által. Az az út, ahol a szeretet több, mint a szép szó, ahol a szeretet több, mint egy hitvallás, ahol a szeretet több, mint az adakozás, ahol a szeretet valóban igazi, megtestesült, krisztusi jelenlét egy olyan világban, ahol erre sóvárog egyre több lélek. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 464-es ének első két versét. 464-es ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Hű Jézusom kezébe teszem kezem belé. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy újra és újra rendet teremtesz a mi lelki életünkben, a mi kereszténységünk területén, azért, hogy rátaláljunk a király útra, arra kiváltképpen való, mindennél értékesebb útra, ami több, mint a szép szó, több, mint az eget rengető hit, több, mint a maga mutogató adakozás, mert ez maga a szeretet. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy soha ne essünk abba a tévedésbe, hibába, vagy éppen bűnbe, hogy a szép szavakkal akarjuk helyettesíteni a gyakorlati szeretetet. Hogy a hitünk talán dogmatikai csillogásával akarjuk helyettesíteni a hiteles szeretetet. Könyörű rajtunk, hogy a diakóniánk, szeretetszolgálatunk, anyagi áldozathozatalunk se hiányolja azt a szeretetet, ami mindenek fölött való. Ne magamutogatásból, ne a magunk hírnevének öregvítéséből akarjunk adakozni, hanem névtelenül, csendben, alázatosan úgy, hogy csak te tudj róla. Köszönjük, hogy te nem felejtkezel el a jutalomról. Köszönjük, hogy a tőled jövő jutalom mindent felülír, sokkal több, mint amit ez a világ adhat jutalmul bárkinek is. Köszönjük neked hálaadással, hogy újra és újra rámutatsz életünk gyenge pontjaira, de nem azért, hogy megszégyeníts, hanem azért, hogy gyógyítgass, hogy erősíts, hogy vonzóbbá, dallamosabbá, hitelesebbé tedd a mi kereszténységünket. Hadd imádkozzunk, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért, a magányosokért, a gyászolókért. Légy irgalmas mindazokhoz, akik a te segítségedet óhajtják. Köszönjük, hogy jössz velünk a hétköznapjaink küzdőterére is, hogy megtartsd a mi életünk épségét, egyensúlyát, békességét, csendjét, örömét, a te gazdagító jelenléted által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe ma is elfogadunk külön adományokat. A marosvásárhelyi Lidia gyerekotthon árvaház anyagi támogatása céljából. Testvérek, az elmúlt hét folyamán szerdán újból temetés volt gyülekezetünk közösségéből, utolsó útjára kísértük Szántó Sándor testvérünket, aki 58 évesen hirtelen távozott el közülünk. A Kosoknyai utca 6 szám alatt lakott, gyászra jött idős édesanyja, lánya, fia, veje, menye, két unokája. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását a gyászoló családnak. Megjött az Üzenet című újság, a Református Család című folyóirat, akik megrendelték hátul az asztalnál, átvehetik. Szét lehet nézni, lelki olvasmányok, könyvek is vásárolhatók hátul az asztalnál. Ugyanakkor szeretettel hirdetem, hogy újra elfogadjuk a fölkínált adónak a 2%-át, űrlapok hátul a kimenetelnél kaphatók, a padok hátsó részein mindenütt, és akik kitöltve visszahozzák, önként felajánlva a múlt évre már befizetett az állam kasszájában levő adójuknak a 2%-át, azoknak hálások leszünk, nem érdemes otthagyni az állam bácsi kasszájában, jobb, ha jobb célra fordítjuk majd itt egyházi csatornákon keresztül. Megjegyzem, hogy a múlt év végén is az azelőtti évi adók 2%-ából, a felajánlásokból 3200 lejt kaptunk vissza az államtól, és ezt diakóniai célra fordítjuk. Most pedig folytassuk együttlétünket, testvérek. Énekeljük a 471-es ének első két versét. 471-es ének így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem. Testvérek, valljuk meg együtt a hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvéreim, a 90. Zsoltár első versét fennállva énekeljük.
te benned bíztunk elejétől fogva. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.